érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. A 24. Zsoltár első versét énekeljük, az Úr bír ez egész földdel. Zsoltárnak énekeljük mind a négy versét, ugyanez a dallam, 95-ös Zsoltár, jertek örvendjünk minnyájan, az Úr van, mi kősziklánkban. Fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szentírásból a 34. Zsoltár verseiből olvasok néhány sort. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám, az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, kimentett, megmentett mind attól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, szerető Istenünk, neked köszönjük az elmúlt hetet, minden állásod, minden kegyelmed, minden gazdagságod, mindazt ahányszor is csak megőriztél, megmentettél bennünket, neked köszönjük gondviselő szeretetedet, mindent. Köszönjük mindazt, amit elvégeztünk, amit jó végre vihettünk. És köszönjük, hogy ma újra itt vagyunk nálad. Te jöjj hozzánk közel. Te érintsd meg szívünket, lelkünket, te beszélj hozzánk. Ígédet, szavadat hadd értsük meg, és hadd legyen arra válaszunk az életünk. Áldj meg így mindnyájunkat, téged kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve foglaljunk helyet, a 805-ös számú dicséretet fogjuk énekelni. Szerintem itt a templomban még ezt az éneket nem énekeltük, úgyhogy újnak fog hatni azoknak, akik most találkoznak vele először, de könnyű, egyszerű. Első és második verset írtam csak ki, úgyhogy az elsőt kétszer énekeljük. Jó dolog az Urat áldani, dicsérni. Tudom, hogy vannak, akik ismerik, azok rá fognak hamar ismerni. Ilyen egyszerű népdal dallamra van írva ez az ének, Kerekes Károly Zsoltár parafrázisaiból való. Na akkor első és második vers, kétszer énekeljük az elsőt, és úgy aztán a másodikat.
Jó dolog az Urat áldani, dicsérni, nagy neved örök Úr hálába zengeni.
Isten igényét olvasom testvérek, mai napi új szövetségi szakaszunkból. Máté Evangélium 16. fejezet, 13-tól 20-ig terjedő versek, melyek így szólnak. Amikor Jézus Cézárea a Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kőszikán építem fel egy házamat, és a pokol kapuj sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit felolvasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak, nem mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Amen. Foglaljunk helyet. Időnként megkérdik tőlem, hogy mi a különbség a katolikus és a református egyház között. És jó esetben az a kérdés túlmutat a láthatókon, hiszen ha valaki megnézi a templomot, látja, hogy a mi templomunk tetején csillag van, bármilyen a buzogányban nézik, mert ugye még nekünk sem meg a levegőben a csillag, tehát kell egy nyíl alá, tehát mindegy, vagy esetleg akas, hátul a katolikus templomon mindenképpen kereszt. Vagy látják a templom berendezettségében, hogy mennyivel másabb egy római katolikus templomunk, amilyen, vagy aki volt Isten tiszteleten is, meg egy misén is látja, hogy mennyiben más annak a liturgiája menete. Azért mondom, jó esetben ezeket leveszi elsőre, de ha mélyebbre akar menni, hogy valóban mi az, amitől tényleg más, különbözik, akkor fölteszi ezt a kérdést. Mi van a mélyben, ami más a kettő között? Most az egyik ilyen nagyon fontos részlet ennek a most felolvasott igének az értelmezése. Míg a római egyház alapvetően a pápaság intézményét alapozza erre a szakaszra, vagy részben erre az igére, Jézusnak ezen kijelentésére, mint a Péternek mond, addig mi reformátusok, és általában a nem római katolikusok egészen másképpen értelmezik is voltak. Természetesen nem fogok ma hitvitát tartani véletlenül sem, és nem fogok nyelvórát sem tartani, véletlenül sem, egyszerűen csak igyekszem elmondani azt, hogy hol is értelmezünk ilyen néhány ügyeveset. Az egész úgy kezdődik, hogy Jézus megkérdezi a tanítványainkat, mit mondanak az emberek, hogy kicsoda ő. És mondják itt, mondom így bocsánat, ezt a népi hangulatot, hát a lányunk, oké, a másik, hogy a keresztelő János, akik lefejeztetett Herodes, vagy Illés, vagy Jeremiás, vagy valamelyik régi proféta, mindegy, valaki nagy. Tehát valaki nagy, az átlagnál nagyobb. De úgy nem tudjuk. Mondják, jelenti egyfelől ezt. Másfelől azt is, hogy nincs meg a lényeg. Nem látják, hogy ki ő. Hallottak valamennyit tőle, láttak valamennyit tőle, átéltek valamennyit a közelében, de nincs meg a lényeg, hogy kicsoda ő valójában. És ugye szépen végigmondják, ugye mondják ezt is, azt is, azt is, akkor Jézus rájuk fordítja a kérdést, teljesen direkt és személyesen teszi, és azt mondja, ti mit mondtatok? Nektek ki vagyok én? Ti mit láttatok meg eddig belőle? Mit ismertetek fel eddig belőle? Ha a titeket megkérdeznek, hogy ki ez az ember, mit tudtok róla mondani? És ez egy óriási nagy szembesítés. Te, aki találkozol Jézus Krisztussal, téged megkérdez Jézus, te mit mondasz? És bennünket, egy gyülekezetet megkérdez, ti mit mondotok? Ki vagyok én? Ki vagyok én számotokra? Mit ismertetek föl, értettetek meg, láttatok meg, fogadtatok be benne? Erre válaszol Péter, és mint általában a 12 nevében, nem a saját válaszát mondja csupán, hanem nyilván erről már beszélgettek egymás között, erre válaszol Péter, és mondja ezt a hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, te vagy az az előrendő messiás, akit már évszázadok kezdetek óta várunk, te vagy az, aki a megígért, az Isten megígértje, téged várunk réges régóta, az eljövendő végre itt van, a héber messiás szó görögül jelenti a Krisztust, magyarul a felkentett, vagy felkent, mai szóval mondani, hogy felhatalmazott, aki Isten felhatalmazott arra, hogy az ő prófétája, apja és királya legyen, és mondhatni minden egy személyben, aki mindent elvégez, értünk egy személyben, te vagy ez az ember, valljon meg Péter tanítványa nevében. És akkor erre válaszol Jézus. És azt mondja Péternek, aki egyébként Simon gyárja eredetileg, azt mondja, hogy te Péter vagy. És én erre a kősziklára fogom felépíteni az egyházat. És itt van a félreérthetőség, hogy vajon Péter személyére szeretné-e Jézus építeni az ő egyházát, aki ugye háros is azt, hogy nem is ismer, ma se tudom, kicsoda ő, vagy pedig erre a hitvallásra, erre a sziklaszilárd vallomásra, ami egy mély, igazi felismerésből fakad. Ami hitünk szerint Jézus Krisztus egyértelmű, a biztos, világos hitvallással építi az egy gyülekezetét, annyi szent egyházát. Nem azt mondja Péternek, hogy rád fogom építeni. És amikor azt mondja erre a kősziklára, hogy nem is Péter nevét használja, ebből a többből fakadó, de másik szót használ, amit több helyen használ, később a Szentírás, akár a római vagy a korintusi levelekben is, Jézusra magára, a gyülekezetre vagy annyi szent egyházra, ahogy az Ószövetségben éppen a 34. Zsoltárban is, hogy Isten nevezi, hányszor a kősziklának az ég. Jézus erről beszél világosan a következő sorokban, az egyházát a személyének felismeréséből fakadó hitvallásra építi. Méghozzá olyan súllyal, hogy amit a hitvallók kimondanak Krisztusról, az lesz az emberek számára a belépő, vagy akár az akadály a mennyek országába való belépő. Volt egy nagy igehirdető református egyházunkban Viktor János, ez egy ige alapján ő mondta ezt a mondatot, amikor valaki a mennyek országának kapujában állva Jézus nevében bizonyságot tesz arról, hogyan lehet és hogyan nem lehet abba bejutni, akkor nem vitatható emberi nézeteket tolmácsol, hanem örök isteni igazság. Ezzel nincs hova. Ezért van az, hogy szoktuk mondani, hogy értelmetlen, akadékoskodó vitának nincs értelme. Az ige világos, az igével nincs mit vitatkozni. Az kijelentés, Isten kijelentése. Tehát, ami bizonság tételünk, azt jelenti, hogy ott állsz a mennyország kapujában, te elmondod, hogyan lehet oda belépni, és hogyan nem lehet. És ez a nem vitatható emberi nézetek, hanem meghívás Isten országába, amit vagy elfogad valaki, vagy nem. Református hitvallásunk a Heidelbergi K.T. így fogalmazni a kulcsok hatalma, azt mondjuk a Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyház kegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetőleg zárja be azt a hitetlenek előtt. Miről van szó? Egyszerűen arról, hogy akik megismerjük Krisztust, és hisznek ő benne, úgy lesznek bizonságtevői az Úrnak, hogy azon mások hite, vagyis élete és örök élete múlik. Aki felismeri, hogy kicsoda Krisztus, és megvallja őt, bizonságot tesz róla, az ezzel a súllyal, ezzel a felelősséggel teszi a bizonságot, és ezzel a lehetőség. Hogy a másik ember számára megnyitja a mennyek országának kapuját, hogy be tudjon lépni. Vagy éppen, ha valaki ezzel vitázik, akkor azzal ki is zárja őt. Ez az ige tehát szembesít minket először is azzal a kérdéssel, hogy kicsoda neked Jézus. Ki csoda neked Jézus Krisztus? És szembesít bennünket a bizonságtétel felelősségével. Sok vita van ma vagy ma is az egyház és itt mi református egyházunk megújulásáról is. Hogyan kellene megújulni, korszerűnek lenni, sokakat elérni, stb. Sok mindent csinálhatunk, kitalálhatunk programokat, kitalálhatunk keresztény fesztiválokat, modern, színes, figyelemfelkeltő médiatartalmakat, mi is építünk színpadot, nézőteret, udvart, közösségi teret, csinálunk sok-sok mindent, de mindez önmagában semmi nem ér. Sok-sok évvel ezelőtt, mondhatom, ami réges régen, valakivel beszélgettem, akivel tudtam, hogy egy nagy, jó nevű, jól prosperáló gyülekezetnek a tagja. És mondtam is, hogy hát amit én látok, ami lejön tőletek, messzebb levő gyülekezetből, aztán ez milyen nagyszerű, micsoda nagy élet, nyüzsgés, mi minden van, minden szép, minden tökéletes, minden profi. És azt mondta szomorúan, hogy ez így van, ez a látszat. Mert valóban minden profizussal van megtervezve, előkészítve, lebonyolítva, mindegy, hogy Isten tisztelet, építkezés, akármilyen program, tandem, nyitó, záró, mindegy, mit csinálni, minden profizussal van megszervezve, és azt mondta, hogy képzeljünk el, de nincs benne élet. Ez annyira megdöbbent, és annyira elszomorított, hogy ment a látvány, ment a kirakat, ahogy ő érezte, nem tudom, hogy volt, nem volt ott, de ő így hallott róla, de nincs benne élet. Mert az élet nem a sok programban, a sok történésben, a jó látszatban van, hanem az élet ott van, hogy neked kicsoda Krisztus. És te mit mondasz el? Az élet ott van, a gyülekezeti élet, a megújulás, a növekedés, a fellendülés, hogy egyáltalán csak bajban, küzdelemben, vigasz, erő, örömmel, együtt hálaadás, dicsőítés, ott van, hogy kicsoda neked Jézus Krisztus. Hova teszed őt az életedben? Egy a sok között, ilyen, ők is indultak még kategóriások, a filmek végével és még sokan mások a szereplők. Esetleg egy pár helyre jobban való pontszerző helye, vagy pedig ő neked a Krisztus. Ő neked az első. És mit mondasz róla? Sokszor azt hiszik, hogy a gyülekezet élete azon múlik, hogy milyen jó lelkipásztor van a gyülekezetben. Nem ezen múlik. Nyilván számít. De sokkal nagyobb kérdés, hogy a lelkipásztorral együtt milyen hitet és milyen hitvallása van a gyülekezetben. Együtt. Nem működik az, hogy van egy ember, aki előre volt helyőrség, és majd ő. Az nem gyülekezet. Amikor azt mondja Jézus, hogy ő fölépíti az egyházát, és elkezdjük olvasni tovább az újszövetségi leveleket, különösen akár Péter apostol levelét, aki azt mondja, hogy élő kövek épüljetek fel, egyenként, mint ahogy a téglák a falban, a kövek a falban, akkor arról van szó, hogy mi együtt. Szembesít ma bennünket ez az ige. Nem tudod megnőzni. Kicsoda neked Jézus Krisztus? És mit mondasz róla? Mit mondasz róla az emberek között? Azt mondja Jézus, aki megvall engem az emberek között, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Aki meg nem azt. Azt én sem. Kinyitni a mennyek országát kapuit, a másik emberről is úgy tudom, ha megvallom. Nem megy másképpen. Növekedést szeretnék, megtéréseket, megújulásokat, igaz tanulást, reményre jutást. Csak így jövünk. Itt kell, mi kell, azt a döntést meghozzuk. Hogy ismerem Krisztust, és én magam a mennyek országának polgára vagyok, akarok tenni. És erről bizonyságot teszek. Itt kell, most kell. Ebben ez igaz. Mondanám, de nem tehetem. Érdemes volna egy-egy temetés felvételi beszélgetést végighallgatni. Amikor minden megfordul a gyászoló család, hogy valahogy szuszakoljon be, mert azt a szerencsétlen a mennyek országába. Mert igaz, hogy nem járt templomba, nem olvasott Bibliát, nem imádkozott, nem avatkozott, de hát nehéz gyerekkora volt, sokat kellett dolgozni, meg így, meg úgy, meg amúgy, de hát mégiscsak mondjam már, hogy ő már ott van, ahol. Nem mondhatom. Nem mondhatom. Először is nem én döntöm el. Másodszor is, ha meg ebből a világból már elment, akkor már mindjárt tehetetlenek vagyunk, iránt. Mindenki itt és most ebben az életében kell döntsön. Belépek a mennyek országába, Krisztust felismerve, vagy nem. És nekünk, mint gyülekezetnek, egyfajta felelősségünk kifelé, a misszió küldetésünk, hogy hogyan teszünk el a bizonságot, valóban van megváltás és üdvösség, valóban van mennyek országa, valóban van elővendő, romolhatatlan világ, amely számunkra van elkészítve a világ alapítása óta. Igen, itt döntözte is, jó esetben már döntöttél is, hogy felismerve az Urat, megvallod őt, és követed egész életedben a halálon át a mennyek országáig. Nincs másod. Itt történik ez a döntés. És ebben ez egy különleges dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy na jó, ezen a hitvalláson építi fel a gyülekezetét. Hogy a mi bizonságtételünkkel, azon építi az ő egyházát, amit mi mondunk őróla, amit mi mutatunk meg őróla, amit mi ragadtatunk fel őróla, a munkánkkal, az életünkkel, a szavainkkal, mindennel. Nincs nekünk más, mint a megfeszített és föltámadott Úrról szóló bizonságtétel. Ez a csúcs, ez a maximum. És ettől van gyülekezet, és ettől van olyan szent egyház. Hogy szól a bizonságtétel, hogy Krisztus érten is, és érted is meghalt, eleget tett, és föltámadott, végigvezet az élet útján, és örök életre visz. Ez a jó hír. Tudjuk, hogy ma a médiában a jó hír nem hír, vagy ha mégis, akkor valamikor, akik azt is igyekeznek valami jó kis sávra lekenni, de a valóság, amiről szól minden, hogy Krisztus eljött, értünk, meghalt és föltámadott. Azt mondja Pál a római levélben, hogy ha te ezt a szívedben hiszed, és ebből azt által bizonyságot teszel, akkor neked örök életed, üdvösséged van. És ez a mi útunk, így fogalmazza ezt a római levél 10. fejezetében. Ha tehát szálltad Úrnak való Jézust és szíveddel hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ezt a gazdag lehetőséget kínálja nekünk Krisztus, ezt a gazdag lehetőséget kínálja másoknak is, a mi bizonyságtételünk alapján. Azzal, ahogy mi lehetjük a másik ember szívére az ötletést. A döntés ma is nálunk van, hogy felismerem Krisztust, és őt dicsérem, őt szeretem. Így legyen. Amen. 590. dicséret első versét fogjuk énekelni, az egyházunk, a Jézusok fundamentuma, a Szent Igére épülőföld lelkitemploma. 392-es volt régen, 590. dicséret első verse. Jézus Krisztus, hogy megismertetted magadat mi velünk. Köszönjük, hogy megállhattunk már a kereszt alatt, lerúgultunk és odaadtuk az életünket hálával, örömmel, bánattal, sírva, új reménységet fölve, ki, hogyan. Köszönjük, akiket most szólítasz meg és hívogatsz a te országodba. És köszönjük, hogy mi is tehetünk bizonságot, sőt, kell és tegyünk te róla, és mások számára is így nyílik meg a mennyek országa kapuja. Szomorú szívvel gondoljuk azt is, akiknek bezárul, mert ellenkeznek. De köszönjük a bizonság tételünknek, lehet olyan súlya és ereje, hogy van, aki szívére veszi a te szeretetedet és jóságodat, és gyermeket élesz. Állj meg bennünket, kérünk így. Egyedül a te hatalmat, a te győzelmet, hogy mikor elmondjuk a bizonság tételünket, a másik ember megértse azt a gazdagságot, ami a miénk tőled. Egyedül a te hatalmad, a te győzelmet, hogy megnyíljon a szív, és befogadjon téged. Köszönjük, hogy ez nálad van. Kérünk, cseleked, végezz köztünk, mi pedig hadd legyünk hűséges, határozott, biztos bizonság tevői, hogy építhess gyülekezetünket, Anya Szent Egyházunkat. Elét hozzuk, Urunk, azokat, akiknek gyász van a szívében, te vigasztald őket. Elét hozzuk betegeinket, gyógyítsd őket. Elét hozzuk nehéz helyzetben levőket, akár anyagi kérdésben, emberi kapcsolati kérdésben, munkahelyi kérdésben, vagy döntéshozatalban, könyörülj rajtuk mindnyájunkban, abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Nehéz ügyeinket is kérünk, van egyébként olyan reménytelen küzdelmünk, csak te tudsz ezekben segíteni rajtunk, itt az energia kérdések is hasonlók. De te tudsz rajtunk segíteni egyedül abban, hogy ez a forróság és aszály is véget érjen, és lejöjjön a levegő és égre, jöjjenek esők. Könyörű, ebben is rajtunk. És a világon dúló háborúban és főleg itt a szomszédunkban, te tudsz könyörülni, hogy valamiképpen békesség lehessen, ami már emberileg olyan reménytelennek tűnik. Te vagy az Ura mindeneknek. Könyörülj rajtunk. És mi pedig hadd legyünk türelmesek, békességesek, és várjunk téged, hogy te bizonyosan eljössz, hogy a te országod kiteljesedjék, és mi abban romolhatatlanságban győzelmesen örökké ünnepeljünk téged. Addig pedig itt hadd ünnepeljünk téged. Te tudod az előttünk álló héten, hetekben mennyi minden program, feladat, történést az gyülekezetünkben. Ennekhez te adj nekünk igét, szent lelket, bölcsességet, erőt, javakat, mindent. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Ámen. Együtt mondjuk az utódanak imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, de legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyázz minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus kegyelme, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Ámen. Foglaljunk helyet, eljön a hirdetéseket hallgassuk.
Hirdetem elsőként az adakozást, Pál apostol így ír a Korintusi levélben, második levélben, Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Valakinek nincs pénz, gátyolos a terminálon is lehet adakozni. Alkalmaink. Legfontosabb, hogy jövő vasárnap, szeptember 1-én, délelőtt 10 órakor tartjuk az úrvacsorás istentiszteletet, méghozzá úgy, hogy egyben ez a gyermek istentiszteleti tanév nyitó istentiszteletünk is. Tavaly is úgy csináltuk már ezt, hogy a gyerekek nem mentek ki külön még gyermek istentiszteletre, hanem itt maradtak, és miután mi úrvacsoráztunk, ők egy szelet kalácsot kaptak valamennyien. Köszönöm szépen a kalácsra, a fölajánlás már meg is érkezett, majd vasárnap múlt héten, mikor ezt hirdettem. Nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy szívünk van, hogy rögtön mondani úrunk rá, hogy adhassunk és tehessünk és szolgálhassunk. Úgyhogy így várjuk szeretettel vasárnapra a családokat. Úgy igyekszem az ige hirdetést is összeállítani, hogy a gyerekek se unják, hanem kicsit bevonjuk őket ilyen családias jelleggel, mai modern szóval interaktív formában. Következő főbb eseményeink lesznek várhatóan most. 26-án, tehát hétfőn délután az intézmény Géza Fejedelem Református Óvoda, nem Református Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde valamennyi dolgozóját meghívtuk egy tanévkezdő csendes napra, istentiszteletre. Ugye szoktunk tartani ilyen értekezeteket, tehát áhítattal kezdünk, meg tanévkezdő értekezet, minden, de az volt a látásunk gondolkúrral együtt, hogy kezdjen az intézmény dolgozói állomány együtt, egy igei vezetéssel, egy imádsággal, és így várjuk őket holnap délután szeretettel. A presbiter testvéreknek is írtam, hogy benneteket is várunk, aki csak tud, hogy itt legyen, hogy érezzék azt, hogy valóban ott vagyunk az intézmény mögött, mellett, vagy az élén, tehát valahol mindenki tegye, ahova kell, vagy érzi magát, meg egymást. Utána egy tányér levessel fogunk nekik szolgálni. Köszönöm, akik ebben részt vesznek. Aztán 30-án pénteken lesz 5 órakor a templom takarítás, ugye jól tudom, templom gyülekezetház, tehát a teljes környezetet igyekszünk szépen kitakarítani. Aki ebben szívesen részt vesz, szeretettel látjuk, aki hozza megfelelő műszerezettségét, azt is köszönettel vesszük. Aztán ugye 1-én, tehát jövő vasárnap délelőtt az úrvacsorás hittan tanév évkezdő istentisztelet, és 1-én délután pedig 5 órakor, ahogy lenni szokott, az most iskolát kezdő első osztályos gyermekeknek a tanévkezdő istentisztelete lesz. Ide szeretettel várjuk őket. Tehát elvileg ővelük megtelik a templom, hiszen az 50 gyermek, a 50 pár szülővel, akkor rögtön az már 150, ha jól számolom. De aki szívesen jön, szeretettel látunk mindenkit. Ennek még a további programján még dolgozunk, de ahogy ez szokott lenni ilyenkor, ez így lesz 1-én, délután 5 órakor tanítva istentisztelet az elsősöknek. A 2-től 8. osztályig terjedőknek pedig 2-án, szeptember 2-án reggel 8 órakor az iskola udvarban van szokás szerint a tanévkezdő istentiszteletük. Evangelizáció lesz gyülekezetünkben kétnapos szeptember 20-21 napjaiban, ez péntek és szombat, ez délután lesz, és az udvarba, a színpadra és a színpad nézőterére tervezzük ezt az evangelizációt, részletekről majd rövidesen jövünk ezzel együtt. És 22-én egy délutáni programot szeretnénk itt az udvarban, ezt is majd rövidesen pontosítom és hirdetem. Családi hétvégénk lesz szeptember 27-29 napjaiban Tahiban. Na most, ha valaki ezt vissza tudja mondani, akkor gratulálok, de kitettem ugyanezt a hirdető táblára, elküldtem már Facebookon, presbitereknek e-mailben, de ahol kell, még újra elküldöm, hogy képben legyünk, illetve részletekkel is mindenben jövünk. Mindenkit szeretettel visszadok, amin, ahogy tud, jöjjön és vegyen részt örömmel és hálával. Presbiter testvérémet kérem, hogy maradjanak itt Isten tisztelet után egy gyűlés időpont egyeztetésre, hogy kedd vagy szerda jobb, inkább nekem most a szerda tűnik jobbnak, de beszéljük meg, hogy a lehető legtöbben itt tudjunk lenni. Sok fontos napi rend lesz. Köszönöm az elmúlt héten elvégzett sok munkát itt a udvarban is, temetői fűnyírást is, és nem is tudom, mi minden volt még, amit végeztünk, végezhettünk. Köszönöm mindenkinek minden némű szolgálatát. Ja, és hát ugye a hétvégén az utolsó kicsi lányom is férjhez ment, hál' Istennek minden szép rendben volt, úgyhogy eladó sorban lévő saját lányom már nincsen. De mindenki boldog és örül, és ez nagy öröm, és nagyon jó. Jó, végül pedig hadd mondjam, hogy próbáljuk intézni az EON-nál, hogy valamiképpen az üzleti gázról átmehessünk lakossági gázra. Megint elutasították a kérelmünket nagyon ünneplősen, sőt, nem is ragozom tovább, de azt kérem, hogy aki teheti, hordozza imádságba, hogy hát ha valahol az Úristen mégis nyit erre egy kaput, mert nem tudom, lehetetlennek tűnik ez a történet, hogy ez ma miért lehetetlen Magyarország, és miért vannak olyan jogszabályok, ami mindenből kizár bennünket, és mindig minden határidőt lekésünk, hiába levelezünk időben, ezt egyszerűen, lehet, hogy én vagyok nagyon ügyetlen ezekben, de egyszerűen nem, teljesen reménytelennek látom a küzdelmet ezekkel a cégekkel, vagy szolgáltatókkal. Ugye, aki teheti, hordozza imádságban, kérünk közegyházi segítséget, de a mérgemben már azt mondom, hogy én a miniszter úr, elnök úr is elmegyek, hogy ha egyszer hoztak egy kormányrendeletet erre vonatkozólag, azt miért nem lehet betartani 3 éven keresztül, vagy 3 év óta, ez érthetetlen. A gázt azt nem. A villany sikerült. Jó esetben, de a gázt azt nem. Hát az EON-tól jött egy levél, hogy elutasították a kérelmünket, meg kicsúsztunk a határidőből, és erre most küldenek új szerződést, hogy még nem lehet fellebezni, mert már lejárt a fellebezési idő, miután küldik a szerződést. Ez hogy működik? Ez számomra érthetetlen.
Mikor ott vagyunk, akkor azt mondja, hogy minden rendben.
Igen. Mikor eljövünk, akkor semmi sincs rendben. Hát van ilyen gondunk. Bocsánat, tehát nem akarom terhelni ezzel a gyülekezetet, csak tehetetlenségünkről beszélek, hogy egyszerűen nem tudom, mit kell csinálni. Jó, de reménység alatt vagyunk, és nem adjuk föl, mert a mi úrunk nagyobb, mint az EON, úgyhogy egyszer csak rendet vág ebbe a történetben, még nem tudom, hogy hogyan, de bizakodunk. Záró énekünk a mai napon az 561-es dicséret lesz, ezzel dicsérjük, álljuk és magasztaljuk az Istent, mind a 4 versét énekeljük. Aki nem siet haza Isten tisztelet után, aki jó szívvel ajánlom az irattérjesztést, nagyon jó könyvek, kiadványok vannak benne. Az 561-es dicséret után Szent vagy Örökké Atya Úristen, a szózattól fogjuk zárni mai Isten tiszteleti alkalmunkat.
Thank you.
Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, megáldott vasárnapot, megáldott jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra.